Jó. Jó estét kívánok mindenkinek. Szerintem csukjuk be az ablakot teljesen, mert nem lesz a hangfelvétel eléggé hatékony. Ugye, ha visszaemlékeztek, hogy mi volt az előző alkalommal, ugye azt mondtuk, hogy a örökkévalónak a félelmét elérni, az nem egy egyszerű dolog, ahhoz bizony meditációra van szükség, bár ez az érzés, hogy Isten közelségét azt magunkénak tudjuk és érezzük, hogy minden pillanatban figyel bennünket, és mindenütt ott van, és szem lát, és a fül hall, és legalább annyira én magunkénak tudjuk, mint amennyire másképp viselkedünk, amikor egy másik ember társaságában vagyunk. Ez az érzés, ez mindenkiben születésétől fogva benne van, de ezt, ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz meditálnunk kell, és ezt a meditációt két dolog is hátráltathatja. Hölgyek, kapcsoljatok be! Két dolog is hátráltathatja. Mit mondtunk, hogy mi volt ez a két dolog, ami hátráltathatja a meditálást? Testünk, a napi élet ösztönei, az, hogy el vagyunk foglalva a materiális, fizikai, testi dolgokkal, és ez annyira eldurvít bennünket, hogy egy hájogot képez a lelki ügyek elé, és ezért nagyon nehéz ebbe bekapcsolódni, és a másik. Maga a meditálási képesség az önmagában is egy nehéz feladat. Ugye azt mondtuk, hogy vannak olyan emberek, akiknek elég egy kis meditáció, és egy kis gondolat, és már ott vannak, és már elérzik azt az érzelmi állapotot, azt a emocionális állapotot, ami a cél. De más embereknél sokkal mélyebb és elmélyültebb gondolkodás és meditáció szükséges ahhoz, hogy bármi megmozduljon a szívükben és az érzelmeikben. Van egy szép történet, hogy tudjátok, hogy a Ábrahám körülmetélte magát, egész pontosan, Ábrahám ősatyánk, ugye, amikor 99 éves volt, akkor úgy szól a történet, hogy Ábrahám kiment a sátor kapujába, és ott várta a vendégeket, mert Ábrahám olyan vendégszerető volt, hogy nem tudta elviselni, hogy ne legyenek vendégei, és még ebben az állapotban is, még a körülmetélés után közvetlenül, és amikor betegeskedett és rosszul volt, akkor is kiment, hogy a vendégeket várja. És akkor kiment, akkor meglátta, hogy közeledik három ember, és akikről aztán kiderült, hogy ez három angyal, akik ugye jöttek el egyrészt meglátogatni őt, aztán elmondják neki, hogy fia fog születni, aztán elpusztítsák Szodomát és Gomorát, ugye mindenki felidézi magában ezt a szép tórai bibliai történetet. Megvan mindenkinek a sztori? Mm-hmm. És mit mondott Ábrám, amikor meglátta ezt a három angyalt? Yukach no me atmaim. Vegyetek egy kis vizet, vele ha szúrag lehem, és mossátok meg a lábatokat, és utána üljetek le, és legyetek a vendégeim, ne menjetek el szolgátok mellett, anélkül, hogy a vendégeim legyetek. Most ugye ez a kifejezés, hogy yukachnon me atmaim, vegyetek egy kis vizet, ez egy kifejezés arra használunk, hogy valaki kicsit túlzásba viszi a dolgokat, és valamiből túl sokat adnak, azt mondja, hogy egy csaj kis vizet, nem kell ilyen sok vizet adni. És ugye van egy történet, hogy egyszer a Mitele Rebbe, aki a második lubavitchi rebbe volt, ugye az Alter Rebbének, ennek a rebbének a fia, egyszer egy esküvőn volt, és egy valami másik Hasid rebbének a esküvőt az ő lánya, vagy valami ilyen család kapcsolat volt, és a Mitele Rebbéről ugye azt kell tudni, nagyon hosszú és mély, meditatív, meditációra alkalmazható tanításokat mondott. Ezek akár 6-7 órás egybefüggő tanítások, beszédek is voltak, és különben a Mitele Rebbének az írásos szemben az írásos tanításai is borzasztó szertágazóak és mélyek és hosszúak, az ember könnyen elveszi a fonalat, hogy akkor mi minek a tovább kibontása és mellékága, és stb. 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 És akkor a Rebbe mondott egy hosszú-hosszú tanítást, és amikor 4-5 óra végére ért, akkor azt, és végül is befejezte a tanítást, akkor a másik Rebbe, akinek a lánya vagy a fia házasodott az ő lányával, a fiával, azt mondta neki, de hát Rebbe, Jukach nomi át máj, vegyünk csak egy kis vizet, nem kell sok vizet venni. Miért Ábrahámnál is látjuk, hogy egy kis víz az elég volt. És ott volt egy hasid, híres hasid, aki maga is egy nagy filozófus volt, aki hallotta ezt a beszélgetést, ott úgy hívták, hogy Yitzchak Homle, gondolom az egy kis falu volt, és a homlei Izsák, az azt mondta neki, igen, meg akarta lévenni a Rebbét, azt mondja, de kinek mondta Ábrahám, hogy vegyetek egy kis vizet? Araboknak. Ugye, azok a három vendég, az úgy nézett ki, mint arabok lettek, hogy nekik elég egy kis víz. Erre azt mondta nekik a Rebbe, tehát nem pont fordítva. Kinek mondta, hogy legyen meg egy kis vizet? Angyaloknak. Ugye, mi volt az a lényeg? Azt mondja, a Hasid azt mondta, araboknak elég egy kis tanítás, de itt magunk között vagyunk, itt sok mély tanítás kell. Azt mondta Rebbe, nem pont fordítva. Ábrahám azért mondta, hogy vegyek egy kis vizet, mert ezek angyalok voltak, egy angyalnak. Ha mondasz egy kis tanítást, az rögtön meghallja, és rögtön már magánkívüli állapotba kerül a isteni nagyságot felismerve. De valaki, aki nem mondja, hanem a fizikai világban van, materiális világban vesz részt, annak sok-sok mély tanításra van szüksége, nem egy kis vízre, hanem sok vízre van szüksége, hogy a hatáshoz meglegyen. Van egy másik ilyen történet, éppen ezzel a Hasidbel, ezzel a Yitzchak Isaac Homlerrel, hogy ő egyszer utazott a Alter Rebbéhez, a levélbe kérte ezt a tányát, és ugye az út az nagyon hosszú volt, és felkértek ugye egy kocsist, hogy vigye őket. A kocsist egy borzasztó egyszerű ember volt, olyan egyszerű ember volt, de a történet szerint azt mondta nekik az út közben, hogy ő most jött rá, milyen nagy felfedezése van, hogy most jött rá arra, hogy a kerekek olyan gyorsan mennek, amilyen gyorsan a lovak húzzák a tekeret. Egy olyan nagy felfedezés volt, hogy ezt meg, rögtön meg is osztotta velük. Egy egyszerű ember volt. És amikor odaértek Liádiba, ahol a Rebbe lakott, és ott eltöltöttek egy pár napot, utána, amikor indultak volna vissza, és megint találkoztak a kocsissal, aki ugye bevárta őket, tehát nem voltak vele ott végig együtt, de ő is ott volt a Rebbe környékén, akkor látták, hogy egy egész más ember lett a kocsisból. Azt mondja, látták, hogy komolyan imádkozik, és hát nagyon szívére vett a látszó, hogy egy komoly spirituális hatással volt rá ez a látogatás, pedig csak egy kocsis volt. És kérdezték tőle, hogy mi történt vele, milyen életél változtál így meg? És azt mondta neki, meghallottam, ugye én azt mondja, hogy ott voltam a Rebbe környékén, és hallottam a Rebbét egyszer, ahogy tanított, és ahogy meghallottam a Rebbe Gevaldját, úgy rögtön átéreztem az isteni közelséget. Ez érzelmileg megérintett. Miért, hogy meghallottam a Rebbe Gevaldját? Gevald, jidisül azt mondja, hogy jaj. Gevald! És azt mondja, meghallottam, hogy a Rebbe jaj vészeken, jaj veszékelt, nem vészeken. Jaj veszékelt, akkor annyira megérintett, hogy én is úgy gondoltam, hogy nekem is komolyan kell vennem a vallást. És akkor a Yitzchak Isaac Homler végig gondolta, hogy hol a Rebbe nem jajveszékel soha. Vagy abban az időben ott voltak, a beszédeiben nem volt ilyen jajveszékelés. És gondolkodott, és rájött, hogy rosszul hallott valamit az egyszerű ember. Mert a Rebbe idézett egy mondatot a Sira Shirinből, az énekek énekéből, ahol almafákról van szó az erdőben, és az erdő az vált hívisül. És ő úgy hallotta az erdőt, hogy gevált. Nem hallott jól? Azt hallotta, hogy az erdő helyett, vált helyett azt hallotta, hogy gevált.
De gondolod, hogy pont ezt hallott a fél?
De visszagondolt, hogy mi az, ami hasonlíthatott ehhez a Rebbe nem beszélt. Ő erre jutott. Azt mondja, nézd csak meg, egy egyszerű kocsis. De milyen tiszta szíve van. hogy a Rebbe azt mondja, hogy erdő, ő úgy hallja, hogy jaj, veszélykelés, és már ennyi ilyen hatással volt az érzelmeire a Rebbének egy szava. Szóval ez egy olyan típusú lélek, akinek egy kis gondolkodás, egy kis valami, az már micsoda érzelmi hatással tud lenni. Az emberek többsége nem ilyen. Az emberek többsége az annyira el van merülve a fizikai, materiális dolgokban, hogy ez visszatartja attól, hogy egy kis meditáció elég legyen. Sok meditációra van szükség, és ennek a sok meditációnak önmagában akadálya az az, hogy egyrészt eleve nehezünkre esik meditálni, ahogy Lajos mondta, nincsenek meditációs készségeink, másrészt a fizikai dolgok töltik ki a mindennapjainkat, és ezért nem vagyunk olyan kifinomultak, hogy ilyen spirituális dolgokra koncentráljunk. Oké, akkor most tartunk a hármas oldalnak a közepén. Innen folytatjuk. Ugye azt mondtuk, hogy meditálni kell tehát, és ez a meditáció, ez nem olyan meditáció, mint amikor valaki valamin elmélkedik, elgondolkodik. Olyan meditáció kell legyen, ami érzelmi hatással van az emberre, olyan érzelmi hatással, hogy a cselekedeteit megváltoztassa. Az érzelmeit megváltoztassa, és a cselekedeteit megváltoztassa. De meditálhatsz azon, hogy 2 + 2 = 4. De az nem fogja az érzelmeidet megváltoztatni. Sőt, te ha mondjuk szociológusnak tanulsz, és azon meditálsz, hogy Magyarországon az elmúlt 3 év szociológiai felméréseiből következtetve arra lehet jutni, hogy a mély szegénység növekedett az országban, ettől te nem fogsz sajnálatot érezni a mély szegények irányába. Ez csak egy elvont valami, egy elvont gondolat. Itt olyan meditációra van szükség, ami az érzelmeidre is hat. Van egy szép történet, az utolsó történetre belekezdünk. Érted, volt egy, azt hiszem, a Mezőcsi Mágidnak volt egy barátja. Mezőcsi Mágid volt az álterebének, aki a tányát írta, a mestere, a tanítója. És neki volt egy barátja, Mezőcsi Mágidnak, akivel azelőtt voltak már barátok, hogy a Mezőcsi Mágidból magából haszid lett. Aztán ugye a Mezőcsi Mágid, mind a ketten nagyon nagy tórakudósok voltak, nagy talmutudósok. Foglalkoztak kabalisztikus tanokkal, és nem volt haszid, ezt a haszid irányzat követője. És miután a Mezőcsi Mágid haszid lett, a Bálsemtovnak a követője, aki az első haszid mester volt, akkor meglátogatta ez a barátja, és hogy együtt legyenek, kicsit tanuljanak együtt, felelevenítsék a tudásukat. És a barátja meglepetten látta, hogy a Mezőcsi Mágidnak van egy új szokása azóta, hogy haszid lett, hogy órákon keresztül imádkozik. Hosszú-hosszú órákon, 4-5 órán keresztül imádkozta le a reggeli imát, ami normál esetben egy 3-4 óra, egy óra. És megkérdezte tőle, azt mondja, mi ez, amit ilyen hosszan tudsz imádkozni? Azt mondja, amikor mi még barátok voltunk, fiatalkorunkban, együtt tanultunk kabbalisztikus dolgokat, kabbalisztikus jelentését az imának, de ha azt a kabbalisztikus jelentést végig gondolja az ember, akkor is mennyi időt vett igénybe az ima? Egy órát? Másfél órát? Mit lehet 5 órán keresztül imádkozni? Mit lehet 5 órán keresztül ezeken a kabbalisztikus Isten nevei, és mit tudom, még ezeket is belegondolod az imába, akkor is másfél óra alatt megvagy. Mit lehet 5 órán keresztül imádkozni? Azt mondja neki, Rebe, mondd, te mivel foglalkozom, most már mivel élsz? Azt mondja, én nekem hál' Istennek nagyon jó. Mert szerencsém van, a feleségem dolgozik, ő vezeti a boltot, fakereskedő. Nekem egyetlen egy feladatom van, hogy minden évben egyszer 4 hetet azzal kell töltenem, hogy el kell utaznom Leipzig, és ott a favásáron föl kell vásárolnom az egész éves árut, be kell hoznom, és el kell adnom, és oldalom a feleségem, és már a feleségem eladja egy éven át. Azt mondja, és mennyi ideig tartod elmenned? Aztán 4 hét. És miért pazarolsz erre 4 hetet? Van 4 hétben biztos nem tudsz úgy imádkozni, tanulni, nem tudsz olyan életet élni, mint az év hátralévő része. Minek kellene pazarolni 4 hetet? Aztán ennyi az idő? Másfél év oda? másfél hét vissza, egy hetet ott kell tölteni, és ezért ez időt vesz igénybe. Azt mondják, ebben jó, de miért nem alkalmaz egy másik módszer? Bizonyára már sokszor megteszed ezt az utat, jól ismered, gondolatban csukd be a szemed, és meditálj azon, hogy te elmész most lejtszikba. És meditáljál, és meditáció által gondolatban eljutsz lejtszikba. És utána gondolatban megveszed a fát, és gondolatban vissza, ez mennyi ideig tart az egész? 50 perc, és megvan. 25 perc oda, míg végig gondolod, hogy megyek, és látod magad előtt a külön az egyes útkereszteződéseket, és látod ezt a boltot, és azt a házat, és ezt a várost, és ahogy haladsz előre, sokkal gyorsabban megy, mint a valóságban. Odaérsz, meg a bizniszben, visszajössz, és spóroltál 4 hetet. Azt mondja, igen, drága, de hát ez baromság. Hát, ha csak gondolatban megyek oda, akkor az áru nem lesz nálam. Lehet, hogy gondolatban gyorsabban lenni, az árut nem lehet elhozni gondolatban. Azt mondja, erre látod, ez a különbség. Én is az árut próbálom elhozni. Az árut pedig nem lehet csak gondolatban. Mit akart ezzel kimondani? Hogy azzal, hogyha te végig gondolod, hogy milyen kabbalisztikus nevek, meg mit tudom, mik vannak, az csak akkor gondolatban úgy csinálsz, mintha. De érzelmi hatással nem lesz rád. Az áru nem lesz nálad, nem lesz más. Nem fog megváltozni az életed. De itt olyan meditációra van szükség az imádkozásban, meg általában, ami más helyzetbe hoz téged érzelmileg. Megváltozik tőle az életed, megváltoznak az érzelmeid. Érezni fogod, hogy Isten ott van, és mindent lát, és minden cselekedetednek, és gondolatodnak, és beszédednek súlya van. Az nem lehet olyan könnyen elérni. És ezért mondja a következő részben azt, hogy a 3-as oldal közepén, a meditációt a gyakorlat szintjére hozni, ahhoz, hogy ebből cselekvés lehessen a vétektől való félelem értelmében, azaz, hogy elforduljon az ember a gonosz cselekedetektől, szavaktól és gondolatoktól, szükséges napvilágra hozni a szív gondolatainak rejtett mélységeiből, ahol átlép minden időn és belehelyezni az aktuális gondolkodás világában, mely az agyban zajlik. Ugye miről van szó? Azt mondjuk, hogy ez az érzés, Isten közelségének az érzése, ez ott van benned, csak ezt elő kell hozni. Ahhoz, hogy ebből érzelmek legyenek, azt elő kell hozni a mélyről. Ugye mit mondtunk? Vannak bizonyos érzelmek, az emberben megvannak, és érzi is őket. Vannak más érzelmek, amik az emberben megvannak, de nem érzi őket állandóan, aktívan. Nincs egy állandó, nem is az aktív a jó kifejezés, intenzíven. Mondunk egy példát. Akár azt, hogy szeretem az anyukámat, az egy olyan érzem, aminek vannak intenzívebb pillanatai, amikor érzem, hogy dobog a szívem, amikor rá gondolok, de a hétköznapokban erre nincs. Nem lehet azt mondani, amikor nem dobog a szívem, akkor nem szeretem az anyukámat? Nem, szeretem akkor is, akkor ez nem nincs a felszínen. Akkor ez nem egy intenzív, nincs egy intenzív állapotban az érzelem. Akkor is szeretem az anyukámat, de az nincs intenzív állapotban. Miért nem elfoglalnak más dolgok? Mikor kerül az anyukám előtér, mikor kerül az anyukámmal kapcsolatos érzelem előtérbe, amikor valamilyen interakció van, vagy vele, vagy vele kapcsolatban, de ez nem azt jelenti, hogy amikor nincs ott az a szívdobogás, akkor nincs meg ez az érzelem. De vannak olyan érzelmek, amik még mélyebben vannak, és nem csak arra, hogy néha érzem őket, néha nem, gyakorlatilag alig-alig érzem őket, csak bizonyos, különleges esetekben jön elő az az érzelem. Mondjuk maradjunk a családi kapcsolatoknál, ha két testvér összeveszett, és nem beszélnek egymással évek óta. De amikor az egyik bajba kerül, és életveszélyes állapotban van, akkor hirtelen eljöjjön ez az érzelem, és áttöri az összes személyes sérelmet, sajnos nem minden esetben, de most ideális helyzetről beszélünk, fél ideális helyzetről beszélünk, akkor áttöri az összes sérelmet, az összes problémát, és hirtelen előjön az a mély kötelék, az a mély érzés, ami ott van a mélyben. Az Istennel kapcsolatos érzéseink azok nagyon mélyen vannak. Ott vannak, csak nagyon mélyen. De ezért normál esetben nem érezzük őket. Mit mondtuk, mikor érezzük őket, mikor kerülnek felszínre? Akkor, ha valami szórett van, ha egy nagy baj van, akkor hirtelen törés az életben, akkor hirtelen egyszer csak érezzük azt, hogy Istenhez fordulunk, Isten kér segítségét kérjük, hozzá imádkozunk. Hirtelen előtör a mélyből. Ha azt szeretnénk, hogy ez a mélybe való bekapcsolódás, a mélybe való előtörés, az normál körülmények között is meglegyen, és ne kelljen megvárni, amíg valami probléma van, amíg valami tragédia van az életben, akkor ehhez nekünk napvilágra kell hozni a szív gondolatainak rejtett mélységeiből ezt az érzést, és behelyezni az aktuális gondolkodás világába. Ja, mondok ezt csak még egy példát, hogy van olyan energia, ami megvan, nem biztos, hogy egy jó példa, csak az atomenergiát akartam mondani. Az atomenergia olyan, hogy az a, mondjuk egy atombomba, de ez lehet, hogy írtó meg baromság, amit most mondok, mert ez nem a fizika kereteiből mondom, de egy atombomba az, amikor előtör az az energia, az pusztít. És ugye? Ez is tényleg. Olyan nagy energia, olyan mély energia, ami így feltör, hogy az mindent elpusztít. Ugye egy atomreaktorban mi a feladat? Hogy ezt a nagyon mély, nagyon mindent elsöprő energiát, ezt valahogy olyan keretek közé szorítani, hogy a végén elektromos áram legyen belőle, amivel te meg tud gyújtani, fel tud kapcsolni a villany. Ami a hétköznapjaidnak a része. Egy atombomba az a hétköznapnak a része, az akkor minden borul. És ugyanazt az energiát, ami ott van az atombombában, azt kell úgy keretekbe helyezni, hogyha abban egy villanykörtét fel tudják kapcsolni. Akkor bennünk van egy atombomba. Mi az atombomba? Az az a Istenhez való mély kapcsolat, ami mikor szokott feltörni, akkor, amikor valami elpusztul, amikor egyszer csak robban a bomba. Mi a feladat? Hogy a meditáción keresztül ezt az atomenergiát, ezt a végtelen atomenergiát, ami bennünk van, ezt áthelyezzük a gyakorlati életvilágába. Hogyan? Hogy a mélyből, a szívünk mélyéből előhozzuk, és belehelyezzük a gondolkodás gyakorlati, mindennapi aktuális gondolkodás világában, ami az agyban zajlik. Hogyan tehetjük ezt? Ez elmerülés jelent gondolatban, hosszú ideig, amikor a potenciálból valóságá lesz, az az illető elfordul a gonosztól és a jót tetsző gondolatban, szóval és cselekedettel is. Mert az örökkévaló, aki néz és lát, hall és figyel, minden tettéről tud, kikutatja a zsigereket és a szívet, ahogy áldott emlékű bölcseink mondták, három dologra gondolj, és nem kerülsz a bűn hatalmába. A szem lát, és a fül hall, és a vége ennek az, hogy minden cselekedetet a könyvbe megíratik. Ugye a Mista azt mondja, ha az ember akar egy egyszerű kis receptet arra, hogy mire gondoljon, mi legyen a szem előtt ahhoz, hogy ne védkezzen, aztán három dolog, a szem lát, szem hal, mindenütt, Isten mindent lát, minden hal, és egy cselekedet sincs elfelejtve. Olyan nincs, hogy jó, ezt már letudtuk, már kimentünk már, hogy az emberek között, amit lát, csinált, azt lehet látni. Lehet hallani. De vannak dolgok, amik elfelejtődnek. A mai világban mondjuk kevésbé, vannak fel a cikkek, hogy ugye azóta, hogy van internet, azóta nem lehet eltüntetni egy embernek a múltját. És az ilyen celebek, meg ilyen híres emberek mennyit fizetnek, azért próbálják az internetre eltüntetni a múltjukat. Régen megjelent egy újságcikk, és a Ben-Gurion, aztán vagy Begin, Menachem Begin, vagy Ben-Gurion Izrael miniszternek mondta, ma írnak, ma megjelenik az újság, de holnap már új újság fog megjelenni, és ki fog emlékezni arra, mit írtak a lapot. De ma ez nem így van, mert az interneten mindent meg lehet találni 5-10-20 évre visszamenőleg. Azért könnyű nekünk elképzelni, hogy amiről mi beszélünk, hogy egy cselekedet, amit csinálsz, az örökre megmarad. Azt nem lehet kitörölni. Akkor az ember arra gondol, hogy Isten mindent lát, mindent hall, azt is, amit más ember nem, amit egy ember az nem. És minden cselekedet föl van jegyezve, akkor ez egy olyan érzést tud benne kelteni, hogy kicsit komolyabban vegye a cselekedeteit, komolyabban vegye a dolgait. Hogyan lehet ezt elérni? Úgy, hogyha ezt a meditációt, ezt hosszan, részletekbe menően és rendszeresen csinálja. Itt különben ez is egy idézet, amit itt mondtunk. Az örökkévaló, aki néz, lát, hall és figyel minden tettéről, tud, kikutatja a zsigereket és a szívet, ez az újévi imádkozásnak az újévi imának egy idézete. Oké, akkor ez az, amire az emberek gondolni kell. Különben az atyánk bölcsönítása van még egy szép idézet, azt mondja, mire gondoljon még az ember, hogy honnan jössz, hová mégy, ki előtt fogsz mindenről számot adni. Szóval honnan jött egy azt mondja, egy tisztátalan folyadékból. Hová néz a föld porába? Az lesz a végtermék. És ki előtt fog számot adni az örökké valahogy. És az embernek akkor kicsit a prioritásokat helyre rakja, hogy ha az egész fizikai testi valóság az egy pusztustalan folyadék, vagy egy, vagy, ahogy mondtam, az előbb szebb kifejezést mondtam, tisztátalan folyadék, egy ragacsos folyadék, és az egésznek a vége, az pedig a föld kora, amire minden nap lép, akkor mi maradt? Mi maradt ebből? Csak azok a jó cselekedetek, azok a szellemi dolgok, amiket a világon te alkottál, amikkel, vagy azoknak a hiánya, vagy azoknak az ellentéte, ha ne adj Isten valaki vétkezett, és azok előtt pedig majd számot kell adni. Ugye ezt viszed magaddal. Más nem viszel magaddal, csak ezt viszed magaddal. Az ember nem viszi magával a bankszámláját, nem viszi magával, csak a cselekedeteit viszi magával a spirituális, a szellemi termékét, amit csinál. Ismétleg azt a viccet, hogy volt a kínai üzletember, akinek három nemzetiségű ember is tartozott. Ez egy alapszint, nem ismétek? Kínai üzletembereknek tartozott 1 millió dollárral egy orosz, 1 millió dollárral egy arab, és 1 millió dollárral egy zsidó. És akkor végrendeletén meghalt, végrendelet nem voltak örökösei, végrendeletében azt írta, hogy a korrektség érdekében azt kér, hogy mindenki, aki tartozik neki, az hozza a pénzt a sírjához, és a temetésnél rakják be a koporsóba, és ez legyen letudva, hogy ne maradjon elvaratlanul szállat. És ennek először, hogy jön a temették, és jött az orosz, hozott egy vasszatáskát, kinyitották, átszámolták a pénzt, 1 millió dollár, berakták a sírba. Jött az arab, 1 millió dollár, hozott egy táskát, kinyitották, berakták a megszámolták, berakták a sírba. Jött a zsidó, nem volt akratáskát, kivett egy csekkfizetet a zsebéből, írt egy csekket 3 millió dollárra, berakta és kivette váltóként a 2 millió dollár kest. Majd ha akarja, akkor váltsa be azt a csekket Szóval visszatérve, akkor az ember ezt nem viszi magával, az ugyanannyit ér az 1 millió dollár kestben, vagy csekken, az ugyanannyi, de a szellemi dolgokat azt magával viszi. Most, ugye mi az a példa, amit használtunk? Azt mondtuk, a három dolgot gondolja, és nem került a bűn hatalmába, szem lát, a fül hal, és minden cselekedetet föl van írva. Hogy lehet ezt mondani? Hát Isten azt mondjuk, hogy ő lát és hal, Istennek nincs teste, hogy lásson és halljon. Hát ezt hogy kell érteni? És bár itt nincs testi hasonlóság, sőt épp ellenkezőnek, minden nyitva és ismert ő előtte, sokkal inkább, mint például a fizikai, ez nem sőt, elnézést. Ki kell ütleni. Nem sőt, éppen el kell ütleni. És itt bár nincs testi hasonlóság, mégis éppen ellenkezőleg minden nyitva van és ismertő előtt. Azt mondja, attól még, hogy Istennek nincs teste, az nem azt jelenti, hogy ő ne látna és ne hallana. Sokkal inkább, hogy lát és hall. Miért? Mint például mint a fizikai látás és hallás révén. Olyan ez, mint mondjuk a hasonlat kedvéért, mint az ember lenni, aki tudja és érzi mindazt magában, ami vele történik, és mind a 248 szervével külön-külön tapasztalja, például a hőt és a hideget, még a látkörmében is érzékeli például, mintha csak tűz perzselné, és így érzékeli azok lényegét és létét is, és mindazt, ami velük történik, tudja és érzékeli az agyában. Egy ilyen tudáshoz hasonlóan, amit példának hoztunk, az egyedül Szent Isten áldásség tud mindenről, ami bármely teremtényel történik, magasabb vagy alacsonyabb rendűvel, mert mindegyikük részesül az élet folyamából, ami belőle árad áldásség. Ahogy írva van, mert mindenek tőle származnak. És ez a jelentése ennek is, amit mondtunk, mert semmi, ami formáltatott, nincs távol tőled, és ahogy a Maimonides mondja, és ezt elfogadják a kabala tudósai is, mintha csak önmagát ismerni, úgy ismerő minden teremtmény, melyek az ő igaz létének elejéből léteznek. Most ezt megtalálom elmagyarázni, ez egy nagyon komplex filozófiai kérdés. A kérdés a következő. Ha Isten, elmondom először egyszerűen a kérdést, és egyszerűen a válasz aztán a haladó kedvéért egy bonyolultabban is a kérdés, és bonyolultabban a válasz. Ha Isten, hogy lehet az, hogy Istenről azt mondjuk, hogy mindent lát és hall, de ez, hogy Istennek nincsen szeme és füle, azt mondjuk, hogy nincs teste. Másrészt, te mit látsz és hallasz? Az, ami rajta kívül van. Ugye? A látás, hallás, a tapasztalás az olyasmi között szól, ami rajta kívül esik. Akkor Istennél hogy kell érteni, hogy lát és hallát, rajta kívül nincs semmi? Nincs semmi rajta kívül, mert lenne rajta kívül, akkor korlátoznánk Istent. Akkor azt mondanánk, hogy Isten eddig tart, és itt kezdődik minden más. Akkor mi erre a válasz? Azt mondja a Maimonides, Isten úgy lát és hall mindent, mint ahogy te érzed, ha valami történik veled. Egy belső tudással. Tehát nem kell látnod és hallanod, hogyha valaki megütötte a tarkódat, ezt érzed. Ha ég a lábkörmöd, akkor nem kell látnod és hallanod, hogy ég a lábkörmöd. Érzed azt, minden porcikádat azt érzed belső érzésre. De Isten az minden, és ezért ha valami történik veled, akkor azt ő úgy tudja, mint ahogy te tudod, hogyha veled történik valami. Még stimmel? Kicsit... És akkor ezt mondja a Maimonides, nézzétek meg, hogy Maimonides mondja, mintha csak önmagát ismerné, úgy ismerő minden teremtményt, melyek az ő igaz létének erejéből léteznek. És ezt elismerték a kabala tudósai is, ahogy Mózes Kordöverről írja a Párzesben. Eddig világos mindenkinek, ugye ez nem volt egy összetett dolog. Akarunk egy kicsit elmélyülni ebben a kérdésben, ma kedvetek? Akkor mélyüljünk. A következő a probléma, itt egy nagyon nagy probléma. Egy filozófiai probléma. A filozófiai probléma a következő. Ha azt mondom, hogy Isten valamit lát és hall, akkor ezzel nem csak az a probléma, hogy ez a dolog az, valamit megtapasztal, akkor ezzel nem csak az a probléma, hogy az a dolog Istenen kívül van, hát, hogy általában a látás, hallás, olyasmire szoktuk alkalmazni, ami Istenen kívül van, eddig így vezettük föl. De van is probléma, hogy a megtapasztalás azt előfeltételezi, hogy előtte az nem volt, és most lett, tehát megváltozott. Érted? Érted a problémát? Még egyszer. Akkor ugye én megtapasztaltam, de azt jelenti, hogy korábban ez nem volt, most volt, és én ezt megtapasztaltam. Tehát van valami változás áll meg. Most. Ha azt mondom, hogy Istenen kívüliek ezek a dolgok, és ezért azokat látja és hallja, akkor azzal az a probléma, hogy lehet, hogy van valami, ami Istenen kívül van. Ha azt mondom, amit Maimonides mond, hogy ez Istenen belül van, akkor a változás az Istenen belül történik. Akkor Isten megváltozott? Értitek a kérdést? Még egyszer. Abból indultunk ki, hogy Isten mindent lát és mindent hall. Ha azt mondom, hogy ez egy abban az értelemben látás és hallás, tehát tapasztás, mint hogy mi tapasztalunk meg rajtunk kívülálló dolgokat, akkor ezzel az a probléma, hogy lehet, hogy van valami, ami Istenen kívül van. Hiszen Isten minden, akkor nem lehet valami rajta kívül van. Ha viszont erre azt mondja a Maimonides, hogy nem, ez rajta belül van. Ő úgy tudja, ami történik velünk, a világgal, mint hogy mi tudjuk, hogy történik velünk valami. Ez rajta belül van. Aha, akkor rajta belül van. Akkor viszont, amit ő megtapasztal, vagy tud, hogy valami történt, hogy te mondjuk vétkeztél, vagy nem vétkeztél, az rajta belül van. Akkor itt van egy változás, és a változás az rajta belül van. Akkor ő változik. Értitek a problémát? És ezért van egy vita tulajdonképpen, egy látszólagos vita a Maimonides és a Kabbala tanai közül, hogy melyik értelmezése jó. És ez egy olyan komplex vita, amit nem fogunk most itt kifejteni, csak szeretem volna egy izenítőt adni belőle. Aztán, hogy a Tánya harmadik fejezetében, amit kb. 6-7 éve ezelőtt tanultunk, ebben a sorozatban már említésre került ez a problematika. A haszidizmus azt mondja, hogy ők egy tulajdonképpen nincs közöttük vita, hanem különböző szintekről beszélnek, de ez teljesen semmit mondó így. Elmondom, de nem elmondja legalább a dolgnak a kett csináló, vagy figyelfelkeltő, hozzá tudtunk tenni valami. Csak még egy ilyen fontos adat. Mózes Kordovero Mózes magyarul, az egy híres kabbalista volt, aki azt hiszem, hogy 1520-as években született, vagy élt. Ő is Tzfaton lakott, ahol a Yitzhak Luria Arizal És ő írt egy nagy munkát, egy nagy kabbalisztikus filozófiai művet, amit úgy hívnak, hogy párde, liget. Ugye ezt a kifejezést, hogy liget, ezt gyakran használjuk a kabbalisztikus témákra, és ezeknek vannak, ennek vannak különböző kapui, úgynevezett, a ligetnek vannak kapui, ami különböző részei ennek a munkának. Jó, csak azért mondom, hogy tudjátok, a Yitzhak Luria az tanítványa volt a Mózes Cordoveronak. Ha jártok Platon mondjuk legközelebb, és ott van Cordovero utca, vagy Cordoverónak a sírja, na tessék, akkor tudni fogod, hogy ki az. Most, akkor itt van, eddig csak egy érdekességként felvetettük. Van azonban egy másik kérdés is. És erről lesz a következő részben, mint gyorsan átveszem. Mit mondtunk? Hogy azt mondtuk, hogy Isten mindent megtakasztal, mindenről tud, mindent hall, mint ahogy mi is megtapasztaljuk, ami velünk történik. Ahogy a lélek egyesül a testtel, és ezért megtapasztal mindent, amit a testtel történik, úgy tapasztal meg mindent Isten is. Oké? Okay? Akkor magyarul azt lehetne mondani, hogy úgy, ahogy van test és lélek, úgy van Isten és a világ. Isten megtölti a világot, és ahogy Isten megtölti a világot, úgy tölti meg a lélek a testet. Eddig stimmel mindenkinek? Voltam most a múlt héten egy nézben kicsit kényszer helyzetből, de mindenki voltam egy ilyen vallási közi vitán a krisnások meghívására, és azt egy nagyon érdekes vita volt, aki már nekem volt igazam, ez kérdés. De hogy azt ugye azt a hasonlatot használta a bácsi, akivel vitatkoztam, hogy a lélek, vagy a test az csak egy ruha. És azt eldobja a lélek, és utána jön a következő test, és utána jön. De a helyzet az, hogy a test az nem egy ruha. Miért nem? Mert figyeljétek meg, hogy a test nem úgy működik, ugye a test az kölcsönhatásban van a lélekkel. Ha a lélek egy bizonyos lelki állapot, az befolyásolja a testet. Tehát nézzétek meg, egy jókedvű ember sokkal kevésbé betegszik meg, mint egy rosszkedvű ember. Egy depressziós ember. És fordítva is. Hogy
érted
betegszik meg? Bármilyen. Tehát kevésbé lesz náthás, vagy kevésbé lesz nákos, vagy kevésbé lesz. Ez egy bizonyított tény. Hogy egy jó pszichéjű, boldog, aki sokat beteg, ott lehet, hogy van egy lelki probléma. Feltehetően van egy lelki probléma. Hát azért, mert a lélek és a test egy olyan egységet alkot, hogy a lelki problémák olyannyira befolyásolják a testet, hogy legyengítik az immunrendszert, és ezért könnyebben betegszik meg az ember. Isten nem véletlenül teremtette így az embert, hogy valószínűleg a betegséggel fel akarja hívni a figyelmet arra, hogy valami lelki problémánk van, mert a lelki problémákat hajlamosak vagyunk nem észrevenni, a testieket meg...
De a másik valószínűleg sok a lelki problémája, de viszont az immunrendszer azért meg mindig
erős. Igen, lehet, de valószínűleg még erősebb lenne, ha nem lenne lelki problémák. És ez fordítva is igaz. Az az ember, aki nagyon sokat beteg, vagy mondjuk valamilyen testi problémája van, az befolyásolja a lelket, hogy egy éhes ember az nehezen tud koncentrálni. Ami azt jelenti, hogy a lélek és a test befolyásolják egymást, és azért befolyásolják egymást, mert a lélek és a test egysége az nem olyan, mint a ruha meg a test egysége. A ruha semmi, a tényleg fölveszem, leveszem. Nem lesz más a ruha azután, hogy levettem, és nem leszek én más azután, hogy fölvettem a ruhát. Én, ha fölvettem egy inget, egy fehér inget, egy fekete inget, és utána levettem az inget, a testem nem változik meg, és a ruha sem változott meg attól, annak függvényében, hogy én vettem föl, vagy a Feri vette föl. Nincs, azon esetleg egy kicsit kövére vagyok, kiszakítom. De nincs más, nem változik meg a ruha. A test az megváltozik. A test megváltozik a lélektől, és a lélek megváltozik a testtől. Másmilyen lesz. És ezért, ami azt jelenti, hogy itt van olyan dolog, aminek olyan egységet alkot, mint mondjuk egy pohár víz. Amikor a víz benne van a pohárban, és ez egy egység. Egy pohár víz, egy egység pohár víz. Azt külön tudod választani, amikor egységben vannak, akkor is külön tudod választani a vizet meg a poharat. Tudod, hogy idáig tart a pohárfala, és itt kezdődik a víz. A test és a lélek egysége, egy élő ember, olyan egységet alkot, hogy nincs olyan része az embernek, ahol azt mondja, hogy ez csak a lélek, vagy ez csak a test. És a legjobb példa erre például a pszichiátriai betegségek, ha már csak a betegségekről van szó, ahol azt tudjuk, hogy annak van egy nagyon erős lelki oldala, de van egy élettani, egy biológiai oldala is, bizonyos anyagok, hormonok, vagy más anyagok hiánya, vagy túltermelődése az, ami együtt jár az a betegséggel. De hogy mi az ok, és mi az okozat, hogy ez az anyagok termelődtek túl, és ettől lett a lelki betegség, vagy volt egy lelki helyzet, amitől túltermelődtek ezek az anyagok, vagy az anyagok hiányált le, azt nagyon nehéz megmondani. Ami szerint, hogy itt olyan egység van, amit nem lehet felmondani. Most, ezért ez a hasonlat nem jó. Mert azt mondtuk, mihez hasonlatok, azt mondjuk, ahogy a lélek a testhez, úgy Isten a világhoz. Ugye, hogy ő úgy tudja, hogy mi történik a világban, mint ahogy a lélek tudja, hogy mi történik a testhez. De a hasonlat nem jó. Miért? Mert a lélek a test hasonlatban nem csak a lélek hat a testre, hanem a test is viszont hat a lélekre. Isten és a világ kapcsolatában Isten hat a világra, de a világ nem hat vissza Istenre. Itt nem lesz más attól, mert a világban valami megváltozott. Érthető volt? Ezt olvassuk. Csak hogy ez a hasonlat csak a fülnek hangzik jól, valójában nincs igazi hasonlóság az összehasonlított paradigmák között. Ugyanis az emberi lélek, még ha isteni eredetű és értelmes is, ki van téve a test esetleges körülményeinek, fájdalmainak, mert az állati lélekrészbe öltözködik, az pedig magába a testbe. És ha a testben valami van, akkor az a lelket is befolyásolja. Egyedül az egyedül szent Isten áldasség ugyanakkor nincs kitéve a világ esetlegességeinek és változékonyságának Isten őrizze, sőt, a világ sincs erre a hatással, mert semmiféle változás nem idéz elő benne, Isten őrizzen attól. Hogy ezt valójában jól fel tudjuk fogni az értelmünkkel, az igazság tudósai hosszasan foglalkoztak a témával a könyveikben, de minden zsidó ember hívő, aki hívőtől származik, mindenféle emberi intellektuális okoskodás nélkül, és ők ezt mondják, mert te vagy a világ teremtése előtt, aki után, ahogy ezt a 20. fejezetben elmondják, azt akarja ezzel mondani, hogy ezt nem tudjuk most. Ez az a, tulajdonképpen ugyanaz a ellentmondás, amit én egy 20 perc előtt felvezettem. Ezt nem lehet jól feloldani, vagy nagyon hosszas elmélkedéssel lehet csak feloldani. Ugye az, hogy az egyik oldal, hogy Isten úgy tud mindent, mint ahogy mi tudjuk a saját testünkről. A másik oldal viszont, amikor beáll egy változás, amit ő tud, az nem változtat benne. Ő ugyanolyan a teremtés előtt, mint a teremtés után, mert ha változtatna benne, akkor az meg azt korlátozna. Érthető volt?
Akkor itt ugyanúgy előjön, mint oly sokszor másra a szabad akarat kérdése.
Az ugyanez a kérdés tulajdonképpen. Az ugyanez a kérdés. Ugye, még egyszer. Ha azt mondom, hogy Isten nem kívül van a világ, akkor, és úgy tudja, hogy rajta kívül van, akkor az azért korlátozó Isten, mert Isten, vagy egy dájtart Isten, és itt van a világ rajta kívül. Ha meg azt mondom, hogy rajta belül van, és a világ viszont változik, mert te így cselekszel, úgy cselekszel, úgy cselekszel, akkor ő is változik. Akkor hogy lehet feloldani ezt a problémát? Erre szerintem, oké, ez az a pont, ahol azt mondjuk, nem tudjuk feloldani most, és ezért mindenki hívő, és elhisszük, hogy mind a kettő igaz. De egy szó mint száz, ami minket érint ebben a dologban, az az, hogy Isten mindent tud, mindent hall, mindent lát, és erre kell koncentrálni, és erről kell meditálni. Oké, van a kérdés. Nincs? Akkor mindenkinek további kellemes szórakozást kívánok, és köszönöm szépen. Végezetül még hagy meséljek el egy kis történetet. Utolsó történet. Hogy egyszer a Mágidnak, a Mezicsi Mágidnak egy tanítványa hazalátogatott az apósához, aki a haszidizmus nagy ellenzője volt. És nagyon szkeptikus volt az egész haszid irányzattal és mozgalommal kapcsolatban. És elkezdte gúnyolni, hát én mit tanultok már ott, mit tudtok, semmit, ez az egész egy kamu, ez egy szekta, ez azt mondja, na mondd, hogy mit tanultok, mit tanultál Mezzisben? Azt mondja, mi azt tanuljuk, hogy kell gondolatban olvasni. Hogy kell a másik embernek a gondolatát olvasni. Azt mondja, igen, figyelnek, hogy hazudsz. Mire gondolok most? Azt mondja, én látom, hogy te arra gondolsz, ami írva van, a Dávid király mond a Zsoltárokban, si viszi a semle megvisz, amit Isten mindig a szemem előtt van, mindig Isten tartom a szemem előtt. Azt mondja, hazudt, nem erre gondoltam. Látod? Ezt tanultuk, mert ez is ment. Azt tanultuk, hogy az emberek mindig Isten a szemem előtt. Jó. Köszönöm szépen.